Régi barátsággal és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm személyesen is Kozma Imre atyát, aki számunkra talán személyesen nem is, de Magyar Katolikus Egyház utolsó évtizedeiben mindenképpen személyes ismerősünké vált és maradt. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és vezetsz bennünket ezen a három napon, felkészülni, megérteni, elmélyíteni Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását, és mindazt a titkot, amelyben az üdvösségszerző műben feltárulkozik. Köszönjük szépen!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm kedves plébános atyának a kedves szavait. Úgy gondolom, hogy mindannyian egy célért küzdünk, Isten országa teret nyerjen ebben a világban, ahol bizony azt tapasztaljuk, hogy más értékek a meghatározók, nem azok, amiket Krisztus hozott el nekünk, és amelyek alkalmasak arra, hogy emberhez méltó életet élhessünk. Számomra nagy öröm, hogy itt lehetek, éppen a Szentmise előtt pár szóban felidéztem, hogy ki mindenkivel találkoztam én itt 50 évvel ezelőtt. Nagy szeretettel gondoltam Pál testvérre, aki minden nap a Szentolvasót vezette itt a templomban, aztán Bandi bácsira, Sekrestyésre, Zajmusz atyára, Simon atyára, és másokra. Az ő szellemük is valamiképpen itt van az én lelkemben, és jó rájuk is emlékezni, és jó a kedves testvérekkel ebben az Istenházában találkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nem tudom, ismerik-e a testvérek a görögöknek egy egészen sajátos, speciális hátizsákját. Ezt így nevezik, hogy kettős hátizsák. Egyik fele az, amit ismerünk, amit az ember a hátán hordoz, a másik meg elől, olyanféle, mint amiben a kismamák a kicsi gyermekeiket szokták hordozni. És ezek a görögök nem csak okosak, hanem néha ravasz dolgokat is felmutattak a történelem során. És azt mondták, hogy az ember bűnei terhét ebben a két hátizsákban hordozza. A saját bűneit a hátulsóban, hogy azokat sose lássa, mások bűneit meg az elülsőben, hogy azokat mindig figyelje. Én nem tanácsolom a testvéreknek, hogy ezeket a furfangos görögöket kövessük, a magunk bűneire tekintsünk, és ne foglalkozzunk mások gondjával, bajával. Most tegyük meg, nézzünk önmagunkba, és vigyük Isten elé minden gondunkat, problémánkat, hogy elvegye lelkünk terhét. Tartsunk bűnbánatot. Kedves jó testvérek! Húsvétra készülünk, és szeretnénk mindenképpen abból a kegyelemből részesülni, amit Jézus Krisztus érdemelt ki nekünk. Szükségünk van az Atya jó indulatára, hiszen nélküle gyengék vagyunk. A világ, amelyben élünk, kísért bennünket, és nagyon nehéz igazodnunk Isten igéjéhez, Isten tanításához, és nagyon nehéz hívő életet élni. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak, amikor húsvét előtti időben lelkileg készülünk erre a nagy ünnepre, akkor bizonyos távlatokat kell fölmérnünk. Bizonyos perspektíván érdemes gondolkodni, nem kifejezetten egy-egy igazságnak a kifejtésére gondolok, hanem sokkal inkább arra, hogy mit is jelent nekünk a keresztény örökségünk, mit jelent az, hogy mi hívő emberek vagyunk. Mit jelent számunkra a keresztény kultúra, amelybe beleszülettünk, és reményeink szerint ebben ki is tartunk, és olyan ajándékok részesei vagyunk, amelyek gazdagabbá és emberhez méltóvá teszik a mi életünket. Abban azt hiszem, mindannyian egyet értünk, hogy egész Európában a keresztény örökségünkkel gondok vannak. Mintha Európa nem tartana rá igényt, mintha Európa jól meg lenne enélkül a kultúrkincs nélkül. Csak azon csodálkozom, hogy okos emberek, akik tisztában vannak a történelmi eseményekkel, hogy gondolkodhatnak így? Mindannyian talán szomorúan, mások felháborodottan vették tudomásul, hogy az európai alkotmányban a keresztény értékeknek nem találtak helyet. Találkoztam egy valakivel, aki állítólag ennek a kidolgozásában is részt vett, és azt mondta, leforrázott, őszintén megmondom, azt mondta, hogy a keresztény értékek ma már nincsenek jelen Európában, jó esetben vallásos megnyilatkozásokkal találkozunk, és ezek a vallásos megnyilatkozások sem olyan karakterisztikusak, nem olyan meggyőzőek, hogy igazából fölfigyelhetnénk rá. Kemény kritika. Mintha lemondtak volna a keresztény kultúra kincseiről. Egyen el kell testvérek gondolkodnunk, nekünk, akik most itt vagyunk, elég kevesen. Be kell látnunk, hogy a templomba járó emberek nagyon-nagyon elenyésző százalékát jelentik az összlakosságnak egész Európában. És hogyha erre gondolunk, akkor majdnem, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy talán igazuk is van. Egy biztos, hogy a kereszténység kultúra is, és egy kultúra addig élő, és addig hordoz üzeneteket, ameddig visszacsatol a forráshoz, ameddig táplálkozik abból a titokból, amelyből vétetett. Ami európai kultúránk, ha nagyon leegyszerűsítem, a 10 parancsolatra alapoz, és ha újszövetségi meghatározást szeretnék mondani, akkor azt mondanám Jézus hegyi beszédére. A kérdés az, és talán ma elsősorban erre szeretnék figyelni, mit jelent az, hogy visszacsatolunk ehhez a forráshoz? Legalább mi, akik itt vagyunk. Mit jelent az, hogy mi ma is élünk ezekből az értékekből, ezekből az igazságokból? Látjuk-e a feladatunkat? Úgy vagyunk-e jelen ebben a mai magyar társadalomban is, mint kovász, amely erővel van jelen, vagy mindenképpen üzen? Hallottuk a mai szent olvasmányt, nagyon sajátos volt. Míg Mózes fönt volt a hegyen az Istennél, addig lent a nép bálványokat készített magának. Testvérek, nem erről van szó. Európa nagyon jól megvan Isten nélkül. Meghagyja az Istent fönt a hegyen, távol. Olyan távol van ez az Isten, hogy talán nincs is. És ugyanakkor az ember pedig Istentől távol gyártja a bálványait. Ugye a bálványok, azok mindig az Istent helyettesítik, és ez azt jelenti, hogy a bálványokba belegondolja magát az ember. Valójában a bálványokban az ember maga van bent. A bálványokban az ember önmagát isteníti, hiszen az Istenhez igazodni kell, a bálványokat meg a magunk kezével építjük, vagy a magunk elképzelései szerint készítjük el. Egyébként alapvetően az embernek mindig ez a problémája. Sokkal nehezebb Istenhez igazodni, mint azokhoz az elvekhez, amit magunknak gyártunk, és azokat aszerint lehet változtatni, ahogy az a kedvünk szerint van. Kedvünk szerint tartja. Testvérek, úgy gondolom, hogy szembesülnünk kell a tényekkel, és igenis innen a mai helyzetből, ami bálványaink világából, kell egy új távlatot építenünk. Új kapcsolatot keresni az Istennel, mert nála nélkül semmit se tehetünk. Ő nélküle nem tudunk semmit mondani a mai világ embereinek. Csak az Isten szava érheti el az emberek szívét általunk is. Csak abban az esetben éri el az Isten általunk is az embereket, ha cselekedeteink vannak. Mert a kereszténység cselekedetek nélkül halott. A kereszténység nem elmélet, a kereszténység gyakorlat. A kereszténység konkrét cselekedetek világa, vagy másképpen így mondhatnám, az evangélium nem elmélet, hanem az üdvösség útja. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, az üdvösség útja. Ez pedig nem elmélet, hanem gyakorlat. Nekem nagy szerencsém van, hiszen két olyan nagy szervezetnek vagyok a vezetője, amely engem nap mint nap figyelmeztet és nevel. A máltaiak jelmondata, a hit védelme és a szegények támogatása. Istenes Szent János atyánk központi gondolata és üzenete, emberek, legyetek jók magatokhoz, tegyetek jót. Kedves jó testvérek, ismerjük meg ezt a fajta gondolkodást. Az egyik teológus mondta, nincs euharisztia, nap mint nap bemutatjuk az áldozatot az oltáron. Azt mondja az egyik meghatározó teológus, nincs euharisztia lábmosás nélkül. Micsoda ajándék az embernek, ha nap mint nap kapja a felszólítást, hogy erről meg ne feledkezzen. A hit védelme nem igazságok felsorolása, hanem olyan cselekedetek, amik a hitünkre hivatkoznak. Amit az ember nem azért tesz csupán, mert jó szíve van, hanem mert Isten előtt érez felelősséget. A szegények támogatása egyszerűen arról szól, hogy minden ember az Isten gyermeke, és egymásnak testvérei vagyunk. Ha az ember ennek a tudatában van, akkor nap mint nap az egyes cselekedetei formálják és alakítják az embert, mert mindegyikünk olyan lesz, amilyenek a cselekedetei. Nem olyanok, mint amilyenek az elvei, amilyenek a cselekedetei. És Isten Szent János atyánknak ez a gyönyörű mondata, próbáljuk ízlelgetni. Emberek, legyetek jók magatokhoz, tegyetek jót. A legjobb, nagyobb jót teszi az ember magával akkor, amikor jót tesz. Egyszerűen azért, mert az ember maga is jobb lesz. Ez nem elhatározás kérdése, hogy én jó akarok lenni, jó szeretnék lenni, és ájtatossági gyakorlatokat végzünk, amik persze fontosak. Az ember akkor lesz jobb, ha jót tesz. A cselekedeteink formálják és alakítják az életünket. Testvérek, úgy gondolom, hogy ebben a hitét vesztett, Istenét elhagyott Európában ez a fajta gondolkodás rendkívül fontos. Próbáljuk egy kicsit végig gondolni, hogy mik a mi bálványaink, amik félrevezetnek bennünket, amik elvisznek minket. Egyébként a civilizált világ igazi gondja az, hogy elhagyta az Istent. És berendezkedett Isten nélkül. Mik ennek a világnak a bálványai? Csak inkább felsorolás szerint mondom. Az egyik a hitetlenség, a másik a hiszékenység, a harmadik, ami igazából megbetegíti a lelkünket, ami az igazi erkölcsi válságot okozza, az a jólét kísértése. A modern ember hitetlen, erről oly sokat beszélnek a papok, nem akarom ezt ragozni. Egy biztos, a hitetlen embernek az az igazság, ami az ő igazsága. Az a helyes, amit ő helyesnek tart. Azok az igaz szavak, amiket ő kimond. Hitetlen ember sajátja. Ne is foglalkozzunk vele többet. Hiszékeny. A modern ember mindent elhisz. Kívülről irányított a modern ember. Márpedig az ember nem kívülről befelé él, hanem belülről kifelé él. Kívülről irányított ez az ember, mindent elhisz. Elhiszi azt, hogy sose lesz beteg, elhiszi azt, hogy megőrzi a fiatalságát, elhiszi azt, hogy mindig minden sikerül. Közben Európában az emberek 70%-a lelki beteg. Éppen a mai újságban, a mai magyar nemzetben olvastam ezzel kapcsolatosan, érdemes elővenni, akinek a kezébe kerül, pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy mit is jelent ez a hiszékenység. És a harmadik, ami talán a legijesztőbb, a jólét kísértése. akkor, amikor az Európai Unió csatlakozáshoz való csatlakozásunkról volt szó, eljött egy angol úriember ide Budapestre, aki egyébként a referens volt az Európai Unió felé, Thomas Glasernek hívták, személyesen ismerem, találkoztam vele, és tartott egy előadást, kb. 20-an vettünk részt ezen az előadáson, és arról beszélt, hogy mi vár Magyarországra. Mikor csatlakoztunk? 2004-ben? Ugye 2004-ben. Előtte nem sokkal beszélt arról, pedig akkor már sajátos jelek voltak. Arról beszélt, hogy jövőnk a jólét. És egyfolytában mások is arról beszéltek, hogy a jóléti államok azok, amik előttünk lebegnek, mint elérendő cél. És amikor elmondta a mondókáját ez az illető, hallgattunk, és megnémultunk, aztán csendben föltettem a kezemet, és megkérdeztem tőle, mire gondol, mit jelent ez, hogy jövünk a jólét. És tetszenek tudni, mi történt? Nem tudta megmondani, hogy mi az, hogy jó. A definíciót nem tudta, a fogalmat nem ismerte. Én se tudtam első pillanatban pontosan definiálni, utána néztem. A jólét azt jelenti, hogy gondtalan anyagi helyzet. Önök gondtalanok? Gondtalan anyagi helyzet van? Jövünk a jólét. 2010-ben Thomas Glaser szavait szűrjük meg. Testvérek, ugyanakkor arról már nem beszélünk, hogy ez a fajta csábítás, mert mindenki szeretne jól élni, nyilvánvaló, természetes, adná az Isten, hogy sikerülne, de lehetetlen. A világ lakosságának 20%-a él jólétben, és 80%-a szegény. 80%-a, az emberiség 80%-a szegény. Magyar adatokat nagyjából ismerem. Évekkel ezelőtt elég sokat foglalkoztam szociológiailag ezzel a kérdéssel. Évekkel ezelőtt mondtam, hogy Magyarországon 4 millió szegény van. Nagyon alá irányozva. Ma már az is bevallja, nem mondom ki a nevét, akivel sokat vitatkoztam, sokat szerepel a televízióban, akkor túlzásnak tartotta, nemrégiben hallottam, hogy most ő már 6 millióról beszél. De sajnos ennél is többen vagyunk szegények Magyarországon. Ugyanakkor, kedves jó testvérek, a szegény embernek nincs perspektívája? Visszaemlékezem a gyerekkoromra, visszaemlékezem azokra az időkre, amiket itt a Szentmise bevezetőjében mondtam, az 1950-es évek. Az 50-es évek második felére. Én sokkal szegényebben éltem, mint ma azok, akiket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segélyez. És én boldog voltam, ők meg boldogtalanok. Hát hogy van ez? Esetleg nem pontosan arról van szó, hogy nekik nincs Istenük, nekem meg volt. És ha az emberiség nagy része szegény, akkor neki milyen perspektívája van? Hát ezek az emberek is szeretnének boldogok lenni, és a jólét a boldogság feltétele? Nem. Egy másik fogalmat ismerjünk meg, a jóllét fogalmát. A jóllét testi, szellemi, lelki, közösségi jó közérzetet jelent. És a szegény ember is érezheti magát ilyen értelemben jól. Most ne a nyomorgókra gondoljunk, és ne a hajléktalanokra gondoljunk, akkor hadd mondjam azt, hogy ki a szegény. Azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, mindannyian szegények vagyunk. Mert a fogalom azt jelenti, aki minden testi, szellemi, lelki energiáját bevetve elő tudja teremteni a maga számára azt, ami a mindennapokban szükséges a számára. De tartalékot már nem tud igazából képezni. Ez a szegény. Ez ma a lakosság nagy részére igaz. És ezek az emberek is boldogok akarnak lenni. És rendkívül fontos, hogy ezzel a kérdéssel szembesüljünk, és szabaduljunk meg a jólét kísértésétől. Mert ez keveseknek adatik meg. Nem akarok többet erről beszélni, inkább a magunk lelki szabadságát szeretném erősíteni. És ez valójában ezt jelenti, hogy igenis testi, szellemi, lelki, közösségi jó közérzetünk lehet, ha akarjuk. És ezt várjuk a felelősöktől, hogy ezért tegyenek meg mindent. És ha testvérek nagyon figyelnek erre, amit most mondok, ez a négy terület az, ami a neuralgikus pont a mi társadalmunkban is. A testi egészségügy, a szellemi oktatásügy, a lelki az egyház helyzete, és a közösségi a közélet. Négy terület, ahol a legnagyobb gondjaink és problémáink vannak. Mert ezek a területek azok, ahol csak egymással való találkozás esetén gyógyíthatjuk egymást. Egy beteg csak akkor gyógyulhat, ha ember orvossal találkozik, vagyis egy olyan orvossal, aki őt megajándékozza a bizalmával és a közelségével. Egy fiatal csak attól a tanártól tanulhat, aki az ismereteket, az igaz ismereteket akarja átadni, és nem pénzért árusít tudást, vagy esetleg bizonyítványt is. És itt van az egyházunk, az összes gondunkkal és bajunkkal, mennyi áldozatra vagyunk képesek, és itt elsősorban magamra gondolok, és a paptestvéreimre gondolok, hogy mennyi áldozatra vagyunk készek önökért, a hívőkért, mert innen támadhat az egyház új ereje. És hát a negyedik, a közgondolkodás, vagy politika, az igazi politikusok azok, akik miniszterek, akik szolgálják a népet, hiszen megválasztjuk őket, fejünkre ültetjük őket, ha mondhatom ezt így, és azt várjuk tőlük, hogy szolgáljanak bennünket, szolgálják a közösséget. Testvérek! Ha az ember ezekben a kérdésekben valamiképpen jó szellemiséggel találkozik, akkor egy jó közérzetünk bontakozik ki. És enélkül nem lehet élni. Azt gondolom, hogy valójában többet kellene foglalkozni a lelkünkkel. Mindahhoz, hogy ezekkel a kérdésekkel megbirkózzunk, többet kell foglalkozni a lelkünkkel, hiszen a probléma lelki. Ugye ilyeneket mondanak, hogy erkölcsi válság, valójában ez azt jelenti, hogy beteg a lelkünk. Hiszen az erkölcs nem más, mint a lélek egészsége. Beteg a lelkünk. Beteg a modern embernek a lelke, és gyógyítsuk legalább mi, Isten közelében a lelkünket. Mit jelent? Mit jelent az egészséges lélek? Azt, hogy normákhoz igazodik. Norma követő. Egyszerűen így mondjuk, hogy normális. Lelkileg egészséges ember az, aki normális, vagyis aki az isteni normákhoz igazítja az életét, aki nem teszi ezt, az abnormális. Az önfejű, az a maga útját járja, az öntörvényű. Hát nem ettől szenvedünk? Nem az öntörvényű emberektől szenvedünk? Akiknek nincsenek normái, következésképpen lelkileg betegek, mert önzők, és csak a maguk javát keresik. Testvérek, akkor, amikor ezeket a perspektívákat igyekszünk valamiképpen fölvázolni, ezekre kell gondolni, no meg alapvetően arra, hogy Jézushoz kell igazodni. Hiszen ő a norma. Ő az, aki lelki egészségre segít bennünket, ami persze megint nyilvánvaló, egészen sajátos feladat. Nem tudom, merem mondani talán. Körülbelül 10 évvel ezelőtt Rómában volt egy nagy nemzetközi kongresszus, a szociális kérdésekkel foglalkoztunk, körülbelül 5000 ember volt ott a világ minden országából, és azzal foglalkoztunk, hogy mit lehetne tenni azért, hogy az emberek jól léte elérhető legyen. És akkor az egyik bíboros, összegezve a konferenciának az üzenetét, a következőt mondta, egyetlen lehetőségünk van Krisztust követni. És hozzátette, azt a Krisztust, aki értünk szegényé lett. És ez bizony azt akarja jelenteni, hogy a szegénység valamiképpen egy olyan életforma, ami kívánatos. Nem a nyomor, a krisztusi szegénység. Amikor az embernek annyi van, ami elegendő a mindennapi életéhez. És ha megelégedetté válik az ember ebben a helyzetben, akkor még boldog is lehet. És akkor azt mondta, Európa jövője ezáltal a mi kezünkben van. A világ jövője ezáltal hozzátette, a szegény Krisztust követő keresztények kezében van. Hát amikor a távlatokat próbáljuk meghatározni, akkor bizony ezekre kell gondolnunk. Ez a Krisztus két nagyon fontos üzenetét hagyta ránk. Az egyik a békesség, a másik pedig a függetlenség. Mind a kettőre igen nagy szükségünk van. A békesség lassan nő fel az emberben, Krisztusban is. A héber szó, a salóm, azt jelenti, hogy egy belső nyugalom. Arra gondoljanak a testvérek, hogy Krisztus akkor, amikor bántották, amikor kínozták, amikor megostorozták, tövéssel koronázták, nem vált gyűlölködővé, meg tudta őrizni a békéjét. Ez a béke. A bántások, a megpróbáltatások közepette is megőrizni
emberi méltóságunkat, és nem válunk gyűlölködő emberré. Ez azt jelenti, hogy a béke követei vagyunk. Annyit beszélnek erről, csak nem erre a szempontra utalnak. A másik Jézusnak a függetlensége. Jézus teljesen szabad mind a tömegtől, mind a hatalmasoktól. Amikor a tömeget jól lakatja, akkor királlyá akarják tenni, és ő elvonul. Amikor ott van Pilátus előtt, akkor onnan fölülről van a te hatalmad. Ha nem kaptad volna, nem lenne hatalmad fölöttem. Sem a tömeg, sem a hatalmasok nem tudják befolyásolni Jézust. Bizony nagyon kellene figyelnünk erre a Jézusra, akkor, amikor bizony a mi számunkra a tömegélmény milyen fontos, és mennyire befolyásol bennünket, és sajnos a hatalmasok kedvének a keresése is a mindennapjainkhoz tartozik. Úgy gondolom, hogy ezen a mai estén, akkor, amikor a távlatainkat próbáljuk meghatározni, akkor, amikor a keresztény örökségünkre gondolunk, akkor vissza kell csatolnunk azokhoz a forrásokhoz, ahonnan táplálkozunk, ahonnan táplálkozik a mi keresztény kultúránk, és ez azt jelenti, hogy kibékülünk az Istennel, és visszatalálunk Krisztushoz. Ezt Romano Prodi mondta, aki Barroso előtt volt az Európai Uniónak az elnöke, amikor leköszönt, pedig nem is mondják kifejezetten hívő embernek, azt mondta, ha Európa jövőt tervez magának, akkor ki kell békülnie Istennel, engedni kell, hogy az Isten újra Istene legyen, és vissza kell találni Krisztushoz, és engedni kell, hogy ez a Krisztus számára az út legyen. Testvérek, adósai vagyunk egymásnak, mindenképpen mi keresztények, azoknak az embereknek, akik be nem teszik ide a lábukat, hiszen ők is mindannyian az Isten gyermekei. Ahogy éppen a vasárnapi evangéliumban hallottuk, mikor az a második fiú azt mondja az apjának, a te gyereked. Igen, a tékozló fiút visszafogadó apa tudta, hogy az ő gyereke az a tékozló is. És mit mond az apa neki? Ez a te testvéred meghalt és életre támadt, elveszett és megkerült. Testvérek, mindenki a testvérünk, és felelősek vagyunk azokért, akiknek életet csak az Isten adhat. Akik életre csak az Isten közelében juthatnak, segítsük őket. Amen.